Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Beke Csilla tanárral, mentálhigiénés szakemberrel, biblió- és pszichodráma vezetővel, Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában. Szeretettel köszöntöm Beke Csillát, tanárt, mentálhigiénés szakembert, biblió- és pszichodráma vezetőt. A beszélgetésünk elején, kedves Csilla, azt kérem, hogy oszd meg velünk egy neked kedves bibliai idézetet, és mesélj arról, hogy mit jelent ez a rész a Bibliából a te életedben.
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő. Én egy nagyon rövid idézetet választottam, és mondhatni nem is egy olyan nagyon különleges és speciális idézet, mégis nekem nagyon betalált. A Galatákhoz írt levélből van, hogy ne fáradjunk bele a jó tettbe. Tulajdonképpen a folytatása nekem sosem volt annyira érdekes, mert ugye a folytatása az, hogy mert ha bele nem fáradunk, akkor majd mi is megkapjuk a jutalmunkat, mert őszintén szólva ez a része sosem izgatott, de az, hogy ne fáradjunk bele, ez nagyon megérintett engem egyszer, amikor ezt így egy olyan papnak a szájából hallottam, aki nagy hatással volt rám. Tehát ez nem egy olyan idézet, amit én kitettem az asztalomra, és akkor megpróbálok e szerint élni, hanem valahogy fordítva. Éltem úgy, ahogy éltem, és egyszer csak meghallottam ezt a mondatot, és az egy igazolás volt, egy megerősítés, egy támasz, hogy akkor én jól gondolom, akkor én jól csinálom, akkor tényleg nem szabad ebbe belefáradni. Tehát tulajdonképpen így kerültem kapcsolatba ezzel az idézettel, hogy megtalált, és azt gondoltam ott a helyemen ülve, mikor mondták, hogy yes, akkor én ezért nem fáradok bele, mert hogy mindig kérdezték, hogy hogy van ennyi energiát, hogy tudsz ennyi mindent csinálni, hogy tudsz ennyi mindenre odafigyelni. És valahogy mindig az ember mondja a szokásos válaszait, hogy biztos genetika is, biztos a szüleimtől egy ilyen nagyon jó útravalót kaptam, biztos azért én is tettem azért, hogy ezt most így tudom, de hogy egy belülről jövő válasz mégiscsak ez a mondat volt, hogy szerintem bennem ez az ige él és virul, és ettől vagyok fáradhatatlan, mert hogy azt gondolom mindig, hogy ezeknek a dolgoknak van értelme. Másokkal jót tenni, segíteni, figyelni, alkotni, létrehozni, és nem szűnni meg, tehát nem elfáradni. Ez nem jelenti azt, hogy nem élvezem azt, amikor le tudok ülni egy kádvízben őklapját olvasni, miközben égnek a mécsesek, tehát nagyon jól tudok pihenni is, de a hétköznapjaimat inkább ez a fáradhatatlanság hatja át, és ez az ige engem nagyon jól megtámasztott akkor, amikor erre nagy szükségem volt.
Mi minden volt az életedben akkor, amikor elérkezett ez az ige hozzád?
A Terézvárosban volt, ahol Pál Feri volt akkor a káplán, Kriszt atya volt a plébános, de hát nekünk a káplánhoz volt közünk, mert ő tartotta az ifjúsági hittant, és ott elkezdtem mindazt apró pénzre váltani, amit addig megtanultam életemben. Tehát mivel régebben megtanultam gitározni, és a gitáros énekeket játszani, ezért elkezdtünk ott is gitáros miséket tartani az ifjúságnak. Mivel elkezdtem bibliodráma, meg pszichodráma csoportokat vezetni, elkezdtem ott is bibliodrámát a Ferivel csinálni, emlékszem, akkori cserkészeknek. Akkor volt egy ilyen kis gyenge próbálkozásom az Operett Színházban is, hogy hát, ha az az én utam, ilyen énekes zenész pálya. Nyilván ebből csak annyi maradt meg, hogy énekelni jó, énekelni kell, az még jobb, ha sokan. És akkor például ezt az operettes kis tudásomat, vagy tapasztalatomat beleforgattam a Terézvárosi Ifjúsági Hittanosok farsangjaiba, és mindenféle ünnepségeibe, és ebből aztán egy szuper kis vokál együttes kerekedett ki, amit meg mondjuk az operettnek köszönhetek, hogy ez is úgy munkált bennem. Vagyis akkor voltam egy ilyen rendkívül pörgős, tényleg ilyen fáradhatatlan adni akarásban, amiben azért nagyon el lehet fáradni. Keveset aludtunk, éjszakában nyúlóan társasoztunk, különböző programokat találtunk ki ott a fiatalokkal, ahol az volt a lényeg, hogy együtt legyünk, és valami értelmes dolgot csináljunk. akkor ugye szüleim is, meg ugye egy páran is, hogy nyugi, kicsit higgadj le, kicsit törődj magaddal, kicsit... Szóval amikor úgy próbálnak, tulajdonképpen igazuk is volt, tehát próbálnak vigyázni rám, meg azért egy picit racionálisnak lenni, én pedig úgy éreztem, hogy én a világból ki tudnék szaladni, mert hogy annyi minden van bennem, és én azt mind akarom szórni, és mind akarom mutatni, hogy ezeknek van értelme. Úgyhogy ott jött szembe ez a mondat, Feri mondta, Pál Feri atya, nekünk akkor csak Feri, hogy ne fáradjunk bele, mert legyen egy olyan prioritás lista a fejünkbe, ahol mindig az értelmes és lényeges dolgoknak elsőbségük van.
Ez a mentalitás a gyermekkorodban is így volt onnan eredeztethető?
Pont most kérdezték a lányaim a minap, hogy nekem milyen volt az általános iskolai osztályom, és akkor úgy belegondoltam, hogy tulajdonképpen én jól megvoltam az osztályomban, de ott nem nevezném még magam egy ilyen központi buzgó motornak. Lévén az, hogy én hívő voltam, meg bolondultam a lovakért, ezért én az időm nagy részét vagy a lovardában, vagy a templomban töltöttem, és ez nagyon elütött az akkori osztálytársaim érdeklődési körétől. Tehát ott még nem. Azt hiszem, hogy a gimnáziumban kezdtem el én nagyon felpesdülni, és ott is inkább elsősorban azt mondom, hogy a kórusok miatt. Tehát még ott sem mondanám azt, hogy az Isten lépett be úgy az életembe. Akkor már benne volt az életemben, de nem az Isten szava, vagy egy-egy ige, vagy egy-egy ilyen belső sugallat volt az, ami engem ennyire pörgetett, hanem inkább a zene. És ahol a zene összetalálkozott aztán Istennel, ez ugye két helyen volt, az egyetemi templomban, ahol hegedültem a zenekarban, és néha nem voltunk elegen, és akkor János atya, aki vezényelt, azt mondta, hogy a zenekarosoknak is kell énekelni. Tehát, hogy tanuljunk meg játszani valamit, és valami egészen mást énekelni, mert hát a legritkább esetben játsza azt a hegedű, amit énekelni kell, ugye ő kísér. De János bácsi mondta, hogy nem érdekes, kevesen vagyunk, tessék énekelni. És ezt elég jól kifejlesztettük, hogy játszunk valamit, és éneklünk a kórussal. És nekem az egyszerűen, az egy ilyen igazi Isten élmény volt. Tehát akkor rájöttem, hogy miért jó, hogy nem hagytam abba a hegedülést, pedig annyira utáltam gyakorolni, és utáltam a hegedű órákat is, és szóval, hogy nem nagyon értettem, hogy nekem ezt miért kell, és ott a zenekarban, a Szent Misén, a 150. Zsoltárnál megértettem, hogy engem a zene is Isten felé visz. Egyszerűen ezt éltem át. Ez volt az egyik, amikor a zene.
Ekkor hány éves voltál?
Ekkor voltam mondjuk 14. És 15 évesen bekerültem a Viktória Kamarakórusba, amit Farkas Mária vezényelt, és ő interpretált úgy Ave Máriákat és egyéb egyházi műveket a kóruspróbán, hogy ezek nem csak szép dallamok, meg nem csak egy kereszt, ami egy előjegyzés, és nem csak egy ismétlőjel, és nem csak egy tenor, meg egy basszus, meg egy... Tehát nem csak ez, hanem hogy amit éneklek, azt tegyem bele, mert kutya kötelességem közvetíteni a minket hallgató híveknek, hogy amiről éneklünk, az valóság. Ott a kórus éneklésben volt ez a következő, és a harmadik pedig a tezéi mozgalom, az már inkább egyetem alatt. Tehát amikor belecsöppentem, és ott találtam magam Párizsban, első egyetemista voltam a Szent Sulpice templom hideg kövén, nem is vittünk magunkkal laticelt. Ültünk azokon a hideg köveken, talán valamit azért csak magunk alá gyűrtünk, már nem emlékszem, és ültünk millióan abban a templomban, egy gombostűt nem lehetett leejteni, és mocorogni sem nagyon lehetett, annyira sokan voltunk, és kényelmetlen volt, és kemény, és hideg, és égtek a mécsesek ott elől, és mi 66-szorra is énekeltük azt, hogy nyebojcsesen, rádújcsesen, mert hogy minden dalt megtanultunk az adott nyelven úgy, ahogy kell, ott bennem megint kinyílt valami világ, és ezt megint a zenének köszönhetem. Tehát az, amikor ez az egység, ez a békére törekvés, és a különbözőségünknek ez a nem csak hogy elfogadása, hanem ott a tezéi mozgalomban volt az, hogy a másik egy másik országból jött, az kíváncsivá tett, és felnéztem rá, vagy lehet, hogy nem ez a legjobb szó, de hogy egy érdem volt, szóval, hogy nem csak, hogy ciki volt, hanem hogy éppen az volt a fantasztikus, hogy ennyi helyről jövünk, és mindenki azt énekli, hogy nyebojcsesen. Persze senki nem tud lengyelül, csak a lengyelek, de mindenki tudja, hogy miről éneklünk, és akárhonnan jött, azt énekli. És ott ültünk órákig, és 66-szorra sem mondtuk meg. és akkor megint kinyílt bennem valami a tezé dalok következtében. Úgyhogy azt hiszem, hogy a zene létrehozta bennem a gimnáziumban ezt a fajta fáradhatatlan Isten keresést, az Istennel való, Isten kapcsolatomnak a megélését, és itt már a pálfelis terézes körökben azt, hogy ezt hogy tudom kiterjeszteni, tehát hogy tudok másokat is rávenni, becsábítani abba, hogy ez jó, hogy ezen keresztül valami nagyon fontos csatornát találunk meg.
Akkor beszéljünk most a te csatornáidról, hiszen te tanár vagy, csoportvezető, önismereti csoportvezető. Először a tanári hivatás, az miképpen alakult?
Apukám német tanár volt, anyukám pedig pszichológus, pszichodráma vezető, és akkor az úgy adott volt, hogy szerettem a németet, meg jól is mentem az ELTE-re, a német lengyel szakra, hát a lengyel az egy külön történet. Hogy milyen érdekesek a sors útjai, hogy tulajdonképpen én azért választottam a lengyel szakot, hogy bejussak az egyetemre, és tudtam, hogy a ritka szakokra könnyebb bejutni, és ezért úgymond gyorsan megtanultam lengyelül. Hát akkor még nem kellett nagyon jól tudni, csak úgy elég jól. És amikor már benn van az ember az egyetemen, akkor már úgy nézelődhet, hogy mihez lenne még nagyobb kedve. De hát én elmentem Varsóba egy fél évre, és rájöttem, hogy nekem semmi máshoz nem lenne nagyobb kedvem. Úgyhogy a lengyel nyelv az egy ilyen szerelem maradt, de nem használom. Szóval a német az jött édesapámtól, meg hogy jó nyelvérzékem volt, és úgy adott volt, humán beállítottságú vagyok. De az egyetem alatt az anyukám mondta, hogy hát azért, ahogy ő figyelget engem, ahogy én az emberekkel vagyok, ahogy a barátaim között úgy pezsgek, meg úgy szervezkedek, szerinte nekem lesz dolgom emberekkel később hivatásszerűen, úgyhogy én nyugodtan végezzem el a mentálhigiénés képzést, ami akkor egy elég friss képzés volt. Én voltam a második évfolyam, mert ugye ott úgy van, hogy elkezdődik, megy 3 évig, vagy 2,5, és addig nem indul új, és jön a következő, és a másodikban voltam, tehát viszonylag hamar, ahogy elindult ez a képzés, bekerültem. És ott a pszichodráma rabulejtett. Rabulejtett az, hogy az ember az önismeretével, ahogy halad előre, milyen mély bugyrokba tud bejutni, tehát saját magamba, mélyített engem, érzékenyített, és akkor még ilyen kis mókuska voltam, ilyen kis egyetemista, kis burokban felnőtt, és hirtelen szembe találkoztam az élettel. Tehát olyan emberekkel, akik igazi mély drámákat élnek meg, igazi mély veszteségeik vannak, igazi harcokat nap mint nap vívnak, ami tőlem akkor nagyon távol állt, mert hogy nem tudtam róla, és ott a mentálban egyszer csak megkaptam az ívet, és akkor rájöttem, hogy na, nekem itt dolgom van. Úgyhogy én már úgy végeztem el az egyetemet, hogy pontosan tudtam, hogy hát én nem csak egy ilyen csak, tehát nem olyan értelemben, mert egy nagyon jó nyelvtanár egy óriási kincs, ezt is látom, de hogy én a nyelvtanítás mellett nagyon szeretnék valamit úgy az emberekkel is kezdeni, hogy az önismeretükben segíteni őket, közösségeket formálni, felismeréseket tenni, támogatni, segíteni. Szóval a segítő foglalkozás felé húzott végül ez az ív. Úgyhogy így most mind a kettő jelen van az életemben.
És ez a vonzás már akkor is inkább a női csoportokat jelentette?
Nem, ott abszolút nem ilyen volt. Az első pszichodráma csoportom is ilyen rendes pszichodráma csoport volt, tehát nem csak nők voltak benne. Az, hogy én végül a nők mellett tettem le a voksomat, tehát hogy az elmúlt 10 évben női csoportokat csinálok, az egy véletlenek nincsenek, úgyhogy már majdnem mondtam, hogy egy véletlennek köszönhető, de nem. Tehát úgy hozta a sors, hogy megkeresett engem Széles Dorka, aki egy pszichológus, akkor frissen végzett a Károlin, hogy a Pál Feri azt mondta neki, hogy lehetne ilyen jó kis csoportokat csinálni, de hát Dorka, te még fiatal vagy, és hogy egy nagyon jó témád van, ez a nőiség, a nőiesség, a ciklicitás a nők életében. Keresd meg a Csillát, mert ő meg gyakorlott csoportvezető, és ketten beszéljetek meg, mit tudtok ebből kihozni. És így tulajdonképpen a Dorkának köszönhetően került a fókusz a nőkre, és ebben nagyon jól megtaláltuk egymást is, a témát is, és azt is, hogy erre szükség van. Mert ez 10 év alatt napfényesen látszódik, hogy erre nagyon nagy igény van. Főleg ebben a mostani világban, hogy szülő egy, szülő kettő. Tehát, hogy az Isten nőnek és férfinak teremtette az embereket, és ez valamit jelent. nem olyan pluszt, hogy a férfi fölé emelne minket, hanem a saját emberi mi voltunkhoz még egy pluszt, egy plusz feladatot, egy plusz kötelességet, egy plusz hatalmat, csupa pozitív jelszővel értem ezt a hatalmat, nem úgy, mint egy ilyen leigázó, amivel visszaélek, hanem hogy ezzel érdemes élni, és lehet. És ez egész más világokat nyit meg, mint ahogy egy férfi a férfivel válás útján ezeket a világokat keresi. Szóval, hogy szerintem erre nagyon nagy szükség, és hál' Istennek nagyon nagy igény van.
És te hogy érzed, hogy tudsz nekik segíteni nálad? Mi volt az a pont, amikor ráébredtél a nőiesség fontosságára, vagy ennek a hangsúlyozására?
Hát gimiben azt hiszem, inkább a negatív járól indultam. Az azt jelenti, hogy nekem a Tarjányi Zoltán, aki akkor prefektus volt a központi szemináriumban, és ugye én az egyetemi templom ifjúságének és zenekarában, mint már mondtam, hegedűs voltam, és amikor ő volt a prefektus, mi csak prefinek hívtuk, akkor ő volt a lelki vezetőm. A vége felé a kapcsolatunknak, már mielőtt ugye elindultam a felnőtté válás útján, addig voltunk így kapcsolatban, már nagyon sokat vitatkoztunk. Például ő nem szerette a tezédalokat, én meg küzdöttem azért nála, hogy higgy el, hogy ezzel mennyi jó is születik a fiatalok lelkében. Na de ez most lényegtelen. Amikor gimnáziumban a Szárnyai alá kerültem, akkor ő volt az, akinek kiöntöttem mindig az, hogy engem mindig félreértenek a fiúk, mindig azt hiszik a kedvességem miatt, hogy én akarok valamit, közben én csak simán kedves vagyok. Ez volt az egyik nagy problémám. A másik az, hogy nagyon sokan voltak féltékenyek rám, vagy irigyek voltak rám. Tulajdonképpen ez egy érdekes kérdés lenne, erről még így nem beszéltem, hogy mi volt, mert különösebben nem voltam se bomba jó nő így kinézetben, hanem valami volt mégis a kisugárzásomban valószínűleg, mert nagyon sok ember vonzódott hozzám, sok fiú is, és ez mindig kivívja a többi lányban az irigységet, nem mindenkiben, csak sokakban, és ezzel is nagyon nehezen küzdöttem meg, és akkor én mindig mentem a prefihez, és mondtam, és tulajdonképpen bár ő csak, hát ő egy pap volt, úgyhogy szegényként többnyire meghallgatott, meg megerősített, meg sokat viccelődött. Minden esetre nekem az a biztonság, amit ő adott nekem, az a személyes figyelem, nem is a jó tanácsok, mert szerintem olyanokat nem adott, hanem az, hogy jelen volt, és támogatott, és szeretett engem, az megtartott ebben a gimis, fruskás, szörnyűséges időszakban, a kamaszodásban. Úgyhogy itt még szerintem egyáltalán nem gondoltam, hogy nekem majd pont a nőiesség lesz a témám. És akkor ugye említettem egy picit ezt az operettes dolgot, ott az megint egy negatív olyan értelemben, hogy arra jöttem rá, hogy mit nem szeretnék. Tehát amikor bekerültem ebbe a művészvilágba, csak nagyon a szélére, kis stúdiós, tehát az még nem is az élet, ami ott a színházban zajlik, de akkor ott egészen pontosan tudtam, hogy én ehhez túl naív, túl tiszta, túl egyenes és túl vallásos vagyok, hogy tisztában vagyok vele, hogy a nagy művészek között is van rengeteg istenhívő, aki tudja ezt a kettőt összeegyeztetni. Én akkor azzal a 20 évemmel úgy éreztem, hogy biztos, hogy ez nekem nem fog menni. Szóval nekem ott nagyon egyértelmű lett, hogy ez egy ilyen jó pofa kaland volt. Kiderült, hogy nem ez az én utam, és mint már mondottam, tudtam kamatoztatni, amit ott tanultam, de rájöttem, hogy így nem akarok nő lenni, ahogy ott sokan próbálkoztak a nőiességükkel, ott egyébként vissza is élni, meg ezt a bizonyos hatalmat, amit én tényleg nagyon jó értelemben gondolok, azt nem jóra használni, vagy számításból használni. És aztán, hogy fordult át ez, azt hiszem, hogy talán az anyaságommal. Tehát amikor férhez mentem, és elkezdtek születni a gyerekeim, és meghalt az anyukám, az nekem egy nagy törés volt. Valószínűleg lehetett bennem egy olyan, hogy valamit folytatni abból, amit ő elkezdett, vagy legalább a világba beletenni azt a jót, ami most kiesett azáltal, hogy ő meghalt. Én legalábbis az anyaságomtól megerősödtem, tulajdonképpen, és nagyon sok pár Ferit hallgattam. Tehát nekem Feri tényleg egy olyan személy az életemben, aki nagyon sok mindenre felnyitotta a szemem, és elkezdtem egész másképp gondolni dolgokra. Úgyhogy talán ezek, tehát édesanyám, a negatív tapasztalatok, minden olyan forrongás, amin mindenkinek át kell menni, és át is megy, csak van, aki beleragad, ezért mondtam, hogy a prefi fontos volt, mert szerintem én ő miatta nem ragadtam ebbe benne, akkor az is egy fontos, hogy az ember rájöjjön, hogy mit nem szeretne, ez volt az operett, és akkor utána szerintem, amikor úgy megerősödtem családanyaként, és úgy néztem körül a világba, amikor már a harmadik kislányom is óvis lett, hogy most akkor nekem a német tanár lesz a nagy visszatérésem, vagy a pszichodráma vezető, akkor jött pont ez a dorkás dolog, hogy na, akkor legyen a női csoport, és akkor ezt így kitaláltuk, elkezdtük csinálni, és tulajdonképpen lenyűgözött minket az a hatékonyság, az a bensőségesség, az a szomj, ami a lányok részéről. Hát már eleve az, hogy mennyien jelentkeztek. Tehát az, amikor leírott, hogy a női erő a téma, hogy hogy találhatnám meg, hogy hogy élhetném meg azt, hogy nekem jó az, hogy nő vagyok. Mennyi mindent jelent még pluszban, hogy ez ennyi nőt, és nem csak érdekel, minden csoportban van egy-kettő, volt egy nagyon cuki, aki azt mondta, nekem semmi problémám nincs a nőiességemmel, azt gondolom, nem sokára férhez megyek, és azt szeretném, hogy ne is legyen. És akkor ő preventív jelleggel jött el, de azért ez a ritka. Inkább olyanok jöttek el, akik már elakadtak, akik mondjuk azon a kamaszkori zűrzavaron nem tudtak átjutni, de ez lehetett akár egy-egy mondat, amit ők kaptak a szüleiktől, vagy az osztályfőnöküktől, vagy egy lökött fiútól az osztályban, amit azóta cipelnek, aki valamilyen erőszakért, akár verbális, akár fizikai, és emiatt lett nagyon megsérülve a nőiességében, aki olyan munkahelyen dolgozik, ahol egyedül nő, és a férfiak között kell valahogy ezt a női minőséget megélnie, és egyszerűen nem találja az utat, hogy ezt hogy kell, hogy azért őt főnökként komolyan vegyék, de azért ő mégiscsak egy női főnök, és nem csak egy simán főnök. Szóval rengeteg motivációból érkeznek, de érkeznek. Mert hogy tényleg azt látom, hogy szükség van arra, hogy kimondjuk magunknak, hogy mennyi minden pluszt jelent. Nehézséget is, meg örömöt is, terhet is, kötelességet is, keresztet is, és hatalmat is, az, hogy én nőnek születtem, és nem férfinak. Úgyhogy Dorkával akkor azt mondtuk, hogy na ez jó. És akkor elkezdtük csinálni együtt is, meg külön is elkezdtem, mert akkor a igény volt rá, hogy tulajdonképpen két női csoport is mindig belefért egy-egy fél évbe, úgyhogy hát azóta megy ez a munka.
Beke Csilla tanárral, mentálhigiénés szakemberrel, biblió- és pszichodráma vezetővel Balogh Bernadett beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.